16 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Domó István grafikussal Balog Bernadett beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Azon gondolkodom, hogy a hivatása és az Isten kapcsolata között van-e párhuzam? Tehát, hogy ott volt-e valami indítatás, hogy a teremtés, hogy a létrehozás, vagy ez egy különálló dolog volt. Említette, igen, hogy 20 éves kora környékén kezdett jobban érdeklődni, és az ember hivatást is, hát úgy körülbelül akkor kezd választani. Ez kapcsolódik-e egymáshoz?
Na, ez egy érdekes kérdés számomra is, továbbra is. Volt egy barátom, sajnos meghalt, orvos, és írt egy könyvet, felnőtt fejjel vált hívővé. Beteg lett, és ennek folytán ő hívővé vált, de éreztem, hogy ez az ember tényleg hisz. Megkért, hogy nem elkészítek neki egy borítótervet ehhez a kötethez, de úgy, hogy legyen rajta Jézus valamilyen formában. Nos, ez volt az a nagy kérdés számomra, hogy dilemma. Mondom, ezt nem lehet, én nem tudom ábrázolni Jézus Krisztust. Ez egy olyan lelki áldás, amit nem lehet képben megfogalmazni. Visszatérek így, vagy hivatkozom a képzőművészetre, szerintem a korai középkor, illetve a középkor bizánci művészete fogalmazta meg nagyon ezt a transzcendens világot. Valóban sokféle Krisztus ábrázolást ismerünk, viszont a millió környezet, amiben helyezték, ez egy egyedülálló, szerintem teli találat, azaz arany háttér, sárga háttér. Hát ez mindent elmond, vagy sok mindent elmond, és sok mindent sugallhat a nézőnek. Amikor egy ilyen táblaképet látsz, vagy mozaikot, vagy ikont, akkor valahogy ugye egy megnyugvás vesz az ember. Megnyugvás vesz rajtam erőt. Na, én ezt éreztem, és mondtam is a barátomnak, te én nem tudom ezt megoldani, ezt a kérdést, mert bennem nincs egy Krisztus kép. És mondtam neki, hogy Franz Kafkának van egy aforizma kötete, amiben van egy ilyen gondolat. Krisztus egy villanás. Na, azt mondtam, hogy ez az itt a másik ember, aki meg tudta ezt fogalmazni, és megfogni a lényegét. Nem lehet. Én úgy érzem, hogy ezt nem lehet úgy megközelíteni. Na jó, most akkor lekezelek ugye XY-nal. Tehát ez egy olyan más szinten, olyan más régióba, valóság fölöttibe visz, amit én nem tudok elvetni magamtól. És próbálom ebbe beleélni magam, próbálok ebbe behatolni. Na, ez egy érdekes. A másik, ami ilyen hittel kapcsolatban, az már itt Magyarországon történt, 8 évvel ezelőtt, amikor született az unokánk. Gondok közepette született, de koraszülöttként császározták a lányunkat, de hál' Istennek semmi haja szála nem görbült. Egy épp egészséges gyermek lett belőle. Most 8 éves. No, de akkor, amikor megtörtént ez az esemény, akkor nem tudtuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. Inkubátor, stb. Nem részletezem ezek. Nagyon komoly dolgok. És akkor esténként vártuk a gyerekek hívását, ők Pesten élnek, mi meg a Kecskeméten, és vártuk a gyerekek hívását, hogy mi van, hogy minden nap bemehettek a picihez, az inkubátor simogathatták. És akkor, én akkor éreztem tényleg a valami rendkívüli történik velünk. Naponta imádkoztunk tényleg a pici egészségéért. És én akkor jöttem rá az élet jelentőségére. Nyilván örventünk, amikor a lányunk megszületett 79-ben. Na de ez, hogy unokát születik, valahogy másképp viszonyul, másképp, annyi szeretette, de ez megint butaság, mert a lányunk fele is szeretette közeledtünk, de ez valahogy más. Lehet, hogy az is hozzájárult, hogy olyan körülmények között jött a világra, amilyen körülmények között, és az ember azért is kötődik jobban, de talán nem hiszem, hogy pont csak ezért. Na szóval ez volt megint egy igen-igen nagy-nagy fordulópont az életünkben. A másik dolog pedig az, hogy az egyik szomszédasszonyunk, ő is nyilván hallotta, hogy mi történt, és akkor kérdezte, hogy hívják a picit, mondjuk, hogy Eszter Anna. És ő egy baptista gyülekezet tagja. És akkor azt mondja, hogy István, vasárnap a gyülekezet fog imádkozni a kicsi Esztikéért. Találkoztunk következő héten, mert egy másik lépcsőházban lakott, találkoztunk következő héten, és mondta, hogy István, higgyem el, hogy imádkozott a gyülekezet. És ez megint erőt adott nekünk. Bár minden héten elmentünk templomba, és, illetve akkor Isten tiszteletre református templomba, és imádkoztunk. És én hiszem, hogy ennek is volt foganatja. Tehát az, hogy az szónak van teremtő ereje, én biztos vagyok benne, hogy igen. Akármennyire is mondjuk tagadják egyesek, hogy áttételesen, közvetlen úton, de van. Szóval, hogy ad egy lelki erőt, az a szó, vagy a szavak, az is biztos.
Most az jutott eszembe, hogy akkor ön például ezt a megpróbáltatást, vagy ezt a nehézséget, vagy akár hétköznapi kisebb eseteket hogyan dolgoz fel, hogy abban hogyan játszik közre a grafika?
Nem nehéz kérdés, de ugyanakkor, amilyen könnyűnek tűnik, olyan nehéz is, mert inkább azt mondanám, hogy közvetett úton van jelen. Tehát én úgy kimondottam, vagy kifejezetten ezzel a témával nem foglalkoztam önálló grafikai munkáimban, de azért ott van. Valahol nem tudnám tényleg megmagyarázni, de jelen van. Ha így konkrétan a kérdésre válaszoljak, akkor foglalkoztat a téma, ugyanis van egy református kiadó, Kiskunfélegyházan Parakletosz kiadó, és egy szerző párosnak dolgozom, illetve együtt dolgozunk. A Reformátusok lapjának heti rendszerességgel már 8 éve illusztrálok bibliai történeteket, amit mi a Luzsányi Mónika és Zsolt a férje írnak, tehát ótestamentumi történetek is, és új testamentumi történetek. Na most ott minden benne van. Tehát ez engem annyira mondjam úgy, hogy kielégít, hogy ezeket heti rendszerességgel csinálom 8 éve, és közben olvasom a történeteket, meg amit részben ismerek, részben kevésbé, de amit nem, akkor azt utána olvasok, és ez ismétlen, vagy kihangsúlyozom, hogy ez úgy kielégít. Tehát más formában már nem foglalkoztat, hogy az önálló grafikáimban is ez így külön szerepeljen. Ám már van ilyen jellegű téma, van ilyen jellegű témám. De nem azt mondom, hogy erre épül a munkásságom. Vannak, akik tényleg szakrális művészetnek élnek, és azt csinálják, azt művelik. Nekem van, úgy szorványosan. Néha, amikor úgy érzem, akkor ezt megoldom, képbe öntöm.
Akkor arra kérem, hogy a családjáról pár mondatot meséljen nekünk.
79-ben, miután elvégeztem a képzőművészeti főiskolát, akkor nősültem meg. Ez csak mindű érdekesség, ugye az akkori 80-as évek romániai hangulata, Bukarest, magyarság, románság, Ceausescu. Szóval nagyon érdekes volt az, hogy mikor lekerültem Bukarestbe, hogy az ország déli részén van, és így Brassóba éltem, a Kárpátok kanyarán a tábban, és azt mondom, na, lemegyek Bukarestbe, felmegyek Kolozsvár. Ez a le és fel, ez megvolt bennünk. Ez nagyon érdekes volt valóban ott az, hogy a Brassóban, mi óvodás korban ismertem meg a kisebbségi lét hátrányait, előnyökről nem igen beszélhetek, ha csak nem az, hogy ugye lehetőség volt két kultúrát megismerni ugye magyaron kívül. Persze éltem is a lehetőség, véltünk is a lehetőséggel, amennyire lehetett. Na és akkor ezzel a tudattal, ezzel a másság, és hogy ez milyen hátrányokkal jár, hogy kinéznek, lenéznek, befogadnak, nem fogadnak, és ez meg így nőtt föl. Lekerültem Bukarestbe, és ott megnyílt előttem a világ. Én nyíltam meg. Megszabadultam, azért mégiscsak egy metropolis volt akkor is több mint 2 millió lakosa volt, most már jó Isten tudja, hogy mennyi, de na, többen vannak, és akkor éreztem magam úgy szabadnak, és úgy felszabadultnak. Na, eltelt az 5 év egyetem, és akkor kezdett, közben megházasodtam, született a lányunk 79-ben, és akkor kezdett romlani a helyzet, főleg gazdasági vonatkozásban. De ugyanakkor a kettő, a gazdasági visszaesés és az etnikai gyűlölet, az körülbelül akkor egyszerre, hogy párhuzamosan jelent meg. Na, és akkor éreztem azt, hogy hoppá, annak a szabadságnak vége, megint ugyanabba, tehát Csebelből Vederbe, és akkor tombolt valóban, akkorban, 80-as években ez a magyar ellenesség, ami iszonyatos volt. Közben a mindennapi élet nehézségei, ami ugye egyformán hatott mindenkire, de ránk még ez a nyomás is ránk telepedett. Az iszonyatos volt, de a másik, ami úgy segített a túlélésben, az ottani kulturális élet, az nagyszerű volt. A román színház, a bukaresti színház világhírű volt akkoriban. Nagyon jó volt, egy csomó koncert, mindenféle előadás, szóval ez úgy érdekes volt. Na, és akkor jött ugye a rendszerváltás, és az úgynevezett rendszerváltás, ami tulajdonképpen nem is volt forradalom, nagy csalódás az emberekben. És 1990. júliusában családommal átköltöztünk Magyarországra. Miután mi átjöttünk, rövid budapesti tartózkodás után kimentünk falura, nyugodt környezetben, és így legalább együtt maradt a család. Soha nem éltünk falun, tehát maga a környezet is számunkra új volt, és ismeretlen, és idegen. Senkit az égvilágán nem ismertünk. No, és a falu református lelkésze, feleségem református, és azért járogattunk a református templomba. Ez a János bácsi érezte olyan, hogy is mondja, atyai szeretettel közeledett hozzánk. És a családdal barátkoztunk, tehát barátaikká fogadtak minket. És ez nagyon-nagyon jól fogott és segített. És akkor beszéltük is a feleségemmel, hogy no, itt van János bácsi, és ő valóban szolgálatot tesz, és tett. És sajnos meghalt, és akkor utána, tudom, hogy nem volt az ember, aki mondta volna, hogy István, jó lenne, ha szeretném, hogyha konfirmálnál és reformáltál, soha nem mondta. De úgy éreztem én, hogy ennyivel tartozom János bácsinak. Na és így lettem református.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Szívesen.
Domó István grafikussal Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu